Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégeink ma este György László, a Századékvezető közgazdásza és Madár István, a portfólió vezető elemzője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Beugró kérdésként, milyen gazdaságpolitikát várnak a régi új Orbán kormánytól, György László?
Régit és újat egyaránt. A kérdés nagyon egyszerűen hangzik, de hogyha ha el kellene mondanom, hogy miről szólt az elmúlt időszak gazdaságpolitikája, az elmúlt 8 éve, akkor azt kell mondanom, hogy messziről felülnézetből nézve az egyensúly teremtésről szólt, ami egy folyamatos feladat, és egy gyakorlatilag 40 éves problémára adott választ a magyar gazdaság 40 éves problémájára. Már Kádár János azt mondta az 1960-as években, amikor a magyar ország, a magyar gazdaság külső adóssága, államadóssága a GDP 10-20%-a között mozgott, csak zárójelben 80% közelében volt 2010-ben, hogy el fog önteni bennünket ez az adósság, be fog temetni bennünket ez az adósság, és akkor az 1970-es évek közepén, 74-ben még arról is meggyőzték, hogy az olajár robbanás miatt felboruló külkereskedelmi mérleg hiány fedezetére vegyen föl külső hiteleket. Ennek hatására eladósodott a magyar állam, ráadásul a külföld felé, és ez a külső tartozásunk ez egészen 2010-ig nagyon-nagyon magas volt, és ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy 2006-ban Sierra Leone után a 7. legeladósodottabb ország volt GDP arányosan Magyarország a világban. És ez az egyensúlytalanság, ami az 1974-es döntéssel vette kezdetét Magyarország, ez a külső egyensúlytalanság, ez 2010-ig nagyon súlyos terhet jelentett a magyar gazdaságpolitika számára, kezeletlen terhet jelentett a magyar gazdaságpolitika számára. Annyit tettünk csupán a 90-es években, hogy a külső államadóságot külső magánadóságra konvertáltuk, aztán vettünk hozzá föl lakossági devizahiteleket. Hát ez az egyensúlytalanság óriási tehertételt jelentett. Részleteiben most nem mennék bele, hanem valószínű, hogy később, hogyha folytatjuk a beszélgetést, akkor belemehetünk a részleteibe. Voltak pontok, amikor ebből ki lehetett volna lépni, ahogy a lengyelek kiléptek a 90-es években, és ahogy mi nem léptünk ki. A másik probléma a belső egyensúlytalanság, ami részben ennek a következménye volt. Úgy alakult át a magyar gazdaság szerkezet a 90-es években, hogy a hazai tulajdonú vállalkozások helyét többnyire külföldi többségi tulajdonú vállalkozások vették át. Ez meglátszik a hazai tulajdonú cégek export részesedésében, ami nálunk 20%, a cseheknél 60%, lengyeleknél 40%, németeknél pedig 80%. Tehát nincsen erős hazai tulajdonú gazdaság. Itt is egy egyensúlytalanság áll fenn, és ennek a következménye az is, hogy a 90-es évek során, a 80-as 90-es évek fordulóján megszűnt 1,5 millió munkahely, a munkahelyek 30%-a, zárójelben a cseheknél csak 10%-a, a lengyeleknél 20%-a, és ezekkel a kérdésekkel a magyar gazdaságpolitika 2010-ig nem foglalkozott. Részben azért, mert volt egy olyan gazdaságpolitikai tanácsadó réteg, amely azt mondta például, a foglalkoztatás esetében, hogy egyensúly van a foglalkoztatási piacon, mert aki akar, az dolgozik, aki nem akar, az meg nem dolgozik. És erre mondta azt a magyar gazdaságpolitika 2010-ben, hogy ez a helyzet, hogy 1 millióval kevesebb munkavállaló van arányaiban a magyar gazdaságban, mint a cseh gazdaságban, ez nem fenntartható. Vagyis mit kell csinálnunk? 1 millió munkahelyet kell létrehoznunk 10 év alatt. Gyakorlatilag senki nem hitt akkor a magyar gazdaságpolitikai döntéshozatalnak, a független gazdasági elemzők, akár idehaza, akár külföldön úgy gondolták, hogy ez lehetetlen. Ma azt mondják, hogy ez a konjunktúrának köszönhető, de akkor miért nem volt köszönhető ez a konjunktúrának az azt megelőző években, a 2008-as válságot megelőző években. Szóval ez volt az egyik cél, amit kitűzött maga elé a gazdaságpolitika, és ez a cél, ez továbbra is érvényes, hát tovább kell bővíteni a foglalkoztatás Magyarországon.
Bocsás, a másik cél, ezt maradjunk itt, mióta a jövőről beszélni, hiszen ön a múlt elemzésével kezdte, akkor
igen,
Madár István
nem tettem másképpen, igen.
Hogy látja Madár István a portfólió vezető elemzője ezt az elmúlt néhány évet?
Alapvetően sok mindenben egyetértek. Én azt gondolom, hogy különösen az első 2 év az valóban a folytatjuk szlogán jegyében telhet, hiszen azt láthatjuk, hogy a kormányzatnak van egy nagyon erős egyensúlyra való törekvése, és ezt a fajta törekvést nem borítják fel azok az igények, hogy mondjuk legyen emellett növekedés is. Tehát az nagyon jól látszik, hogy jelen pillanatban a magyar gazdaság egy nagyon növekedési státuszban van, hiszen mind külső, mind belső tényezők nagyon látványosan tudják élénkíteni a magyar gazdaságot. Itt az elmaradt fogyasztástól, a munkaerőtartalék felszabadulásán át, az Európai Uniós források beáramlásáig sok mindenre lehet utalni, vagy a külső nagyon kedvező kamatkörnyezetre, és általában az erős európai és világgazdasági konjunktúrára, ami végre bekövetkezett tavalytól kezdve. És ez összességében azt mutatja, hogy a következő két évre van bőségesen növekedési tartalékunk. De az is látszik, és ezért gondolom én is azt, hogy részben változatlan politika lesz, de részben azért kell majd változtatni is, hogy ezek után azért elkezdenek szaporodni a kérdőjelek, hiszen azért az látható, hogy a tovább már nem nagyon lehet növelni a foglalkoztatottságot, valamikor két-három év múlva megáll a foglalkoztatottság bővülése Magyarországon, akkor is, ha egyébként közgazdasági értelemben teljes foglalkoztatottság lesz, hiszen egyszerűen a demográfiai helyzet az olyan, hogy folyamatosan már évek óta csökken a munkaképes korúak száma, és ez folytatódni fog, és egyszerűen elérjük a plafont. És emiatt igazából a növekedés forrásai azok valószínűleg egy kicsit lanyhábbak lesznek, gyengébbek lesznek, hiszen azért az európai uniós források is el fognak apadni egy kicsit a ciklus második felére a gyors lehívás miatt. A munkaerő hiányos állapotban azért láthatóan azért a kapacitás bővítések azért akadályokba ütköznek. Tehát, hogy emiatt viszont valószínű, hogy és ezt úgy látom azért a kormányzat is érzékeli, olyan új típusú lépéseket is kell tenni, amelyek megalapoznak egy hosszabb távú gazdasági növekedésnek is. Ugye erre fogalmaz ugye a kormányzat nagyon gyakran, hogy a növekedési fordulatot megtettük, de a versenyképességi fordulat még hátra van.
György László?
Pontosan így van, és elnézést kérek a hosszú bevezetőért, de ahhoz, hogy egy nyelvet beszéljünk, és hogy lássuk, hogy mi várható 2018 áprilisa után, az látnunk kell, hogy mi történt 2010 előtt, és mi történt azóta, és mi az, aminek folytatódnia kell, és mi az, ami pedig új megoldásuk után kiállt. Ugye kellett kezelni egy válságot, be kellett indítani a növekedési fordulatot, hogyha a Matolcsi György logikáját követjük, akkor volt 13 fordulat, ami végbe ment a magyar gazdaságban az elmúlt 8 évben, ezt Nagy Márton prezentálta legutóbb a Lámfalusi konferencián. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ebben már konszenzus mutatkozik a közgazdasági gondolkodásban Magyarországon, és ami valóban hátra, ahogyan arra Madár István is utalt, ez az úgynevezett versenyképességi fordulat. De itt is ugye egy nyelvet kell beszélnünk, azt gondolom, ugyanis amikor arról beszélünk, a portfóliói hasábjain egyébként megjelent erről egy írás Derek István tollából, hogy Magyarországon a termelékenység nem tudott úgy növekedni az elmúlt időszakban, mint a térségbeli vetélytársainknál. Hamarosan meg fog jelenni a mi elemzésünk is ezzel kapcsolatban. Le kellett küzdeni egy több évtizede fennálló problémát, az alacsony foglalkoztatottság problémáját. És most lehet elkezdeni foglalkozni olyan ügyekkel, amelyek a termelékenységet növelik Magyarországon. Úgyhogy számíthatunk arra, hogy az innovációs ökoszisztémában, a köznevelésben és a felsőoktatásban komoly változások lesznek Magyarországon. Itt is évtizedes problémákkal küzdünk, hogyha azt mondom, hogy a szakképzés aránya középfokon évtizedek óta alatta van az OECD átlagnak, 15% ponttal. Ha azt mondom, hogy a felnőtt képzés 2010-ben, a felnőtt képzésben részvevők aránya 3% volt, míg az unió átlagában ez 11% volt, a fejlett uniós országokban 30% közelében volt a felnőtt képzésben részvevők aránya, most meg részt vesz a felnőttek 6-7% a felnőtt képzésben, akkor még nem beszéltünk a felnőtt képzések belső struktúrájáról, de gyakorlatilag nulláról kell fölépíteni, vagy kellett volna fölépíteni az elmúlt 8 évben válságkezelés során olyan struktúrákat, felnőtt képzési, szakképzési struktúrákat, amelyek két évtized alatt épültek le Magyarországon. De azt gondolom, hogy azok után, hogy sor került azokra a fontos fordulatokra, a válságkezelés jelentő fordulatokra és a növekedési fordulatra, most vannak stratégiai kapacitások Magyarországon arra, hogy a következő 4 évet azt a versenyképesség javításának szenteljük. Nagyon röviden.
Beszélni fogunk mindjárt az oktatásról és a demográfia kérdésekről, de egy picit még maradjunk itt. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta egyebek mellett a választás után, hogyha jól emlékszem, hogy alapvetően a matolcsista iskola híve gazdaságpolitikában. Mit jelent ez, vagy gyakorlatban mi lehet ennek a legfontosabb alapelve, Madár István?
Őszintén szóval én nem vagyok annyira híve ezeknek a megmarketingelt kifejezéseknek, ezek inkább politikai kategóriák szerintem, mint közgazdaságiak. Nincsen emögött olyan exakt, fölépített akadémiai, tudományos igényű leírás, hogy erre azt lehessen mondani, hogy, hogy ez valamiféle közgazdasági iskola lenne. Ettől függetlenül kétségtelen, hogy a Matolcsy György nevével is fémjelzett magyar gazdaságpolitika számos területen hozott bátor újításokat a korábbi időszakokhoz képest. Ezek megadják a karakterét a magyar gazdaságpolitikának, ettől még ezeknek, én szerintem ez egy vegyes karakter, tehát ebben vannak egyértelműen nagyon jó és nagyon előremutató dolgok, ugyanúgy, mint vegyes megítélésűek is, illetve azt is mondhatjuk, ugye, hogy kiterjed mind a költségvetési politikára, mint pedig a monetáris politikára, és utána ugye Matolcsy György egy bank elnöke lett. Úgyhogy csak nagyon röviden pár ilyen dolgot, amit föl lehet villantani, ugye amikor a kormányzat jött 2010-ben, akkor például először egy határozottan élénkítő jellegű gazdaságpolitika bevezetésére törekedett, amit aztán nagyon gyorsan az európai adósságválság miatt ugye vissza kellett csinálni, és több nagyon határozott költségvetési kiigazítást hajtott végre a kormányzat, pont azért, mert látszott, hogy egész egyszerűen az akkori nemzetközi környezet nem bírja el az ilyen típusú gazdaságpolitikát, és ezt a kormányzat, ezt a korrekciót nagyon gyorsan és helyesen fölismerte. És onnantól kezdve ugye lehet mondani az adópolitikai intézkedéseket is, ahol talán a leginkább vitatott lineáris egykulcsos adó, személyi jövedelemadó mellett a különadók hangsúlya a jellemző. Ugye ez egy egyértelmű irány, amelyik azt mondja, hogy elsősorban a magasabb jövedelmű rétegeknek hagytunk ott több száz milliárd forintot a gazdaságban, és részben ezt, részben pedig a gazdasági visszaesést pedig ellensúlyozni kívántuk a másik oldalról vállalati különadókkal, bankadó és egyéb típusú ágazati adókkal. Ez egy nagyon karakteres dolog volt, és abban az értelemben elérte a célját, hogy egy nagyon látványos költségvetési egyensúlyteremtés zajlott le. Én nagyon szeretem hangsúlyozni ezekkel kapcsolatban egyébként a folytonosságot, mert nagyon gyakran nagyon éles határokat húzunk szerintem ahhoz képest, amit egyébként a magyar közgondolkodás vagy a magyar gazdaságpolitika teljesítményében látunk. Abban gondolom nincs közöttünk vita, hogy ami a megelőző 8 évben történt, tehát 2015 évben, az azért alapvetően egy elég fekete foltja a magyar gazdaság történetnek, de történetesen például pont György László által is említett munkaerőpiaci reformok egyébként elindultak korábban, tehát már 2008-9-ben nagyon határozott lépések történtek, amik valóban azt eredményezik, hogy tudott nőni a foglalkoztatottság, és ezt folytatta tulajdonképpen a jelenlegi kormányzat is, illetve fogja valószínűleg a közeljövőben fölálló kormányzat is, és ugyanígy a folytonosság jellemző egyébként a költségvetési egyensúlyteremtésre is, hiszen azért ott látható, hogy 2006-ban elmentünk úgy a falig, hogy csak Isten is oda mentett meg minket egy vaskos államcsőttől, és onnantól kezdve azért az előző kormányzat is már egy elég erőteljes költségvetési kiigazítási intézkedés sorozaton ment keresztül, aminek a vége az volt, hogy azért 2009-10-re azért egy lényegesen jobb költségvetési állapotban sikerült már átadni a kormányt, ahhoz képest, amilyen mondjuk 2006-ban, 7-ben volt. Tehát ilyen értelemben van szerintem folytonosság a gazdaságpolitikában is, még nyilván akkor is, hogyha a politikai kommunikáció ezügyben szereti a törésvonalakat erősebbre húzni, pont azért, mert szeretné megkülönböztetni magát érthető módon a politikai versenyben. De ezzel együtt is vannak nagyon karakteres jegyei ennek a gazdaságpolitikának, és még egy gondolatot akkor, ami szerintem a hazai gazdaságpolitikának azóta mindenképpen egy díjazandó előrelépés, az egyfajta eltökéltség. Tehát az a fajta elszántság, az a fajta határozottság, hogy amit végre akar hajtani, és van róla határozott elképzelése, ott nem nagyon hagyja magát eltántorítani. Ez jó gazdaságpolitikai törekvéseknél ez nagyon hasznos. Tehát mondok egy példát, ugye kitalálta a kormányzat, hogy mondjuk ők a forgalmi típusú adókra fognak rásúlyozni, ennek megfelelően megteremtette a világ legmagasabb áfa kulcsát. Egy olyan környezetben, ahol egyébként minden arra utalt, a meglévő helyzet is, meg általában az adópolitika, az adóelmélet is, hogy lesznek ezzel bajok, mert az Európai Unió vám közösségében ez óriási adócsalásokra ad lehetőséget, és egyek meg is voltak, és ennek ellenére a kormányzat utána megtalálta azokat a megoldásokat az EKR rendszer bevezetésével, az online kassza bevezetésével, amivel egy rendkívül erőteljes fehérítő hatást tudott elérni, azzal együtt is, hogy ugye minden azt sugallta, hogy ezért ez a magas áfakulcs, ez további meleg ágya lesz majd a több száz milliárd vagy több ezer milliárdos adóelszivárgásoknak. Tehát ilyen értelemben ez is szerintem egy pozitív karakter ennek a kormányzatnak, hogy nem a mindenkori szélfújás hatására rögtön eltántorodik, hogyha valami nehézséget talál.
György László, mit jelent a matolcsista iskola, amit Orbán Viktor szeretne követni?
Igen, néha azért címkézni kell, tehát ez mégis gazdaságpolitika, tehát benne van a nevében a gazdaság is, és a politika is már, méghozzá azért kell címkézni, azért is kell címkézni, mert meglepve hallgatom Madár Istvánt, hogy milyen sok mindenben egyetértünk, de nem volt ilyen konszenzus 2011-ben, amikor ez a gazdaságpolitika kezdetét vette. Ez igazi fordulatot 2011-től számíthatjuk, akkor azt mondták, hogy kiszámíthatatlan, unorthodox, nagyon-nagyon sok negatív jelző jellemezte ezt a gazdaságpolitikát. Most úgy látszik, hogy ahogy az eredmények és a stratégiai célok teljesülni látszanak, most kezd valami fajta újszerű konszenzus kialakulni. De egyébként el is mondta a miniszterelnök, hogy mire gondol, amikor a matolcsizmusról beszél. Néhány nagyon szűk mondatban pénzügyi stabilitás, a pénzügyeink legyenek rendben, és arra építkezzünk. Tehát legyen külső és belső egyensúly. És azt gondolom, hogy ez összeáll egy gazdaságpolitikai modellé, amit az Egyensúlyteremtés a gazdaságpolitika missziója című könyvemben leírtam. István most kapott belőle egy példányt, tehát ezért még valóban nem ismerheti ezt ennyire részleteiben, hogy mi van ebben. De ha megnézzük az elmúlt 28 évünket, vagy legyen csak 26, és a rendszerváltoztatás első két évet ne nézzük, akkor az elmúlt 26 évben összesen, ha az idejét is beleszámítjuk, 8-szor sikerült teljesíteni a bűvös Maastrichti konvergencia kritériumot, a 300% alatti költségvetési hiányt. Egyszer 2000-ben, azóta meg 2012-ben 7 egymást követő alkalommal. És azért nagyon nagy különbség a 2011 utáni válságkezelés és költségvetési konszolidáció, vagy belső egyensúly megteremtése, és a 2010-et megelőző egyensúlyteremtési kísérlet között, amire István is utalt, bár teljesen más kontextusban, ez pedig az újraosztása a jövedelmeknek. Még mindig él az a téves hit Magyarországon, hogy a felső rétegek jártak jól az egykulcsos személyi jövedelemadóval, és az alsó rétegek kárára, úgymond. Tehát a felső 20% járt jól, az alsó 80% kárára. Valójában azt látjuk, hogy ha teljes adópolitikai átalakítást és a teljes gazdaságpolitikát nézzük, akkor a különadókkal, azoktól a monopól és oligopol szereplőktől került át jövedelem, és az államadóság kamatainak csökkenésével, azoktól a globál szereplőktől került át jövedelem a magyar bérből és fizetésből élőkhöz, akik a 2007-2008-at megelőző válság előtti időszak legfőbb haszonélvezői voltak, mert úgy alakították a gazdaságpolitika játékszabályait a világban, mert korlátozott versenykörülményeket hoztak létre, és ott adóztak, ahol, vagy pontosabban ott adóztak, ahol nem akartak, ezért egyre nagyobb terheket kellett a munkavállalókra rakni. Tehát az egykulcsos személyi adónak a fedezete, az egykulcsos személyi jövedelemadónak a fedezete nem az alsó 80%-ra rakott nagyobb teherből adódik, hanem a szektorális különadókból. Tehát a globális felső 10.000-től csoportosítottunk át a bérből és fizetésből élőknek. Minden évben egyébként családonként ez egy 500 000 forint jelent. Ennyivel kevesebb jutna a magyar munkavállaló családoknak, hogyha nem lennének szektorális különadók, és nem sikerült volna a stabil belső és külső egyensúlyra törekedő gazdaságpolitikának és a kedvező nemzetközi környezetnek köszönhetően csökkenteni az államadóság kamatterheit. Az meg, hogy az alsóbb rétegeket más eszközökkel szólítja meg a gazdaságpolitika, ha már Madár István megemlítette a nagyon magas áfakulcsunkat, akkor ebben vannak azért kedvezmények, és különösen az alapvető élelmiszerek és azok a termékek, amelyeket nagyobb arányban fogyasztják az alsó jövedelmi rétegek, tehát azoknak az áfakulcsa jelentős mértékben csökkent. Ráadásul a minimálbér is a nettó minimálbér reál értelemben az elmúlt 8 évben 30%-kal nőtt, az azt megelőző 8 évben összesen 7%-kal nőtt. Ha pedig családi adókedvezményekkel nézünk meg egy minimálbéren kereső kétgyermekes családot, akkor nekik a nettó bére reál értelemben az elmúlt 8 évben 80%-kal nőtt. És még egyszer, tehát hogyha a szegénységet akarjuk kiemelni, vagy azt, hogy ezzel a gazdaságpolitikával, amit a magyar kormány 2010 óta folytat, a gazdagok jártak jól, mi azt gondoljuk, hogy a munkát vállaló közép rétegek, akik globális értelemben inkább közép rétegnek számítanak, természetesen arról vitatkozhatunk, hogy a felső 1-2-5%-ot a bérből élő felső 1-2-5%-ot terhelhetné nagyobb adókulcs, kintről nem néznénk ki annyira egyszerűnek, még így is bírálnak bennünket, hogy túlságosan bonyolult az adórendszerünk, kintről nem néznénk ki annyira egyszerűnek, de a felső 1-2-5% általában megoldja magának az adózást másképpen, tehát megkerül az adókat másképpen. Viszont, hogyha a szegénységről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy az Eurostat statisztikái szerint a súlyos anyagi nélkülözésben élőknek az aránya a valaha mért legalacsonyabb ma Magyarországon, és 2012 és 2016 között 1.200.000 fővel csökkent azoknak a száma, akik súlyos anyagi nélkülözésben élnek Magyarországon. És akkor nem beszéltünk még az ingyenes étkeztetésről, és azokról a kedvezményekről, amelyek a hátrányos helyzetűeket, a szegényeket próbálják helyzetbe hozni Magyarországon.
Ennek milyen gazdasági élénkítő hatása lehet madárisnál? A szegénység csökkenésének ezekkel a számokkal, amiről György László beszél.
Nem akarom nagyon gazdaságtörténeti irányba elvinni a fonalat, azért egy korrekciót azért megtennék. Ugye én nem azt mondtam, hogy a magyar kormányzat idején egyértelműen csak a szegényeket sújtó intézkedések történtek, vagy a szegények rosszabbul élnek, hanem azt mondtam, hogy a kormány adó intézkedései önmagukban a magasabb jövedelmeknek kedvezett. Ez szerintem teljesen ténykérdés, meg lehet nézni a személy jövedelemadó kulcsa 0%-tól a legszegényebb jövedelmeknél, ugye fölemelkedett először 19-16-15%-okra, tehát magas szintre, és azt is meg lehet nézni, hogy a személy, az áfa, az dacára annak, hogy vannak kedvezményes kulcsok, összességében mindenhol a világon jövedelemre vetítve degresszív adó, tehát ennek az emelése egyértelműen a szegényebbeket sújtó tényező. Ezt egyébként ki is mutatható az első néhány évben. Egyértelműen növekedett az alacsony jövedelműek adóterhelése, ezt minden akkori számítás és azóta is minden számítás kimutatja, és azt is meg lehetett figyelni, hogy az első néhány évben a Gini mutató, tehát a jövedelem egyenlőtlenségi mutató Magyarországon nőtt. Ami viszont valóban igaz, hogy ezek után a szegények életkörülményei is lényegesen tudtak javulni, de ez nem az adóintézkedések, hanem a munkaerőpiaci intézkedések következménye, illetve a konjunktúra elindulásának következménye, hiszen ahogy elkezdett növekedni a foglalkoztatottság, a legszegényebb emberek az eltartott jövedelem nélküli vagy transferekből élő státuszból foglalkoztatotti státuszba tudtak emelkedni, és ezáltal tudott növekedni a jövedelem, ezáltal tudott csökkenni a jövedelem különbség, és emelkedni az alacsony jövedelműeknek a jövedelme, de egyébként még a legutolsó kutatások is egyértelműen mutatják, hogy jövedelmi decilisekre bontva Magyarországon egyértelműen a magas jövedelmek bérfelzárkózása volt rendkívül gyors, és az alacsony jövedelmek bérfelzárkózása pedig rendkívül alacsony európai összevetésben. Tehát ezeket a számok egyértelműen mutatják. De a kérdésre válaszolva, egyértelműen azt gondolom, hogy összességében a magas foglalkoztatottság és az ebből fakadó alacsony jövedelemkülönbség minden társadalmi kohézió alapja, tehát ilyen értelemben egyértelműen jó irányban haladunk. Ez a fajta társadalmi kohézió a legortodoxabbtól a legunortodoxabb közgazdasági elméletek mindegyik azt mondja, hogy ez valamiféle növekedés ösztönző és növekedést elősegítő hatású történet, különösen akkor, ha ez egyébként a versenyző piacon történik, tehát nem valamiféle eltartottság, transfer és a többletteljesítményre való ösztönzés és elveszítésével jár, mint mondjuk egy szocialista rendszerben, hanem ez valóban a piacokon történő jövedelem, egy elsősorban a piacokon történő és az állam által kiegyenlítő mechanizmusok által működtetett rendszer, ahol a jövedelem különbségek tudnak csökkenni. Ez ügyben az elmúlt néhány év egyértelműen sikertörténet Magyarországon. Azt látni kell, hogy ugye, mint említettem, most a foglalkoztatottság bűvülése lassan le fog állni. Egyszerűen nincs több ember, akit be tudjunk vonni a munkaerőpiacra, ezt szerintem azért nagyon sokan érzékelhetik a saját bőrükön. Az elmúlt időszakban akár bizonyos szolgáltatások keresésekor vagy építőiparban is lehetne sorolni. És emiatt viszont valószínűnek tartom, hogy ha szeretnénk megtartani ezt a fajta jövedelem egyenlőtlenségnek a csökkenését, vagy legalább a stagnálását, akkor kellenek új intézkedések, mert összességében a jelenlegi magyar elosztási rendszer az nem különösebben támogatja a jövedelem újraelosztást a szegények irányába. Én nem annyira a György László által emelkedett magas jövedelműek kicsivel nagyobb adóterhelését, mint inkább az alacsony jövedelműek kisebb adóterhelését tartanám ilyen szempontból szerencsésebbnek. De összességében azt gondolom, hogy, hogy ez majd a következő két év után merül föl majd újra komoly kérdésként, amikor valóban véget ér ez a fajta nagyon szerencsés időszak, amikor a magyar gazdaság végre eljut arra a szintre, hogy egy magas foglalkoztatottsági szint mellett jó konjunktúrában tudott teljesíteni 4-5 éven keresztül.
Madár István, a Portfólió vezető elemzője, és György László, a Századvég vezető közgazdásza az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.